Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökké. Urunk, hálásak vagyunk ezért a mai alkalomért, a lehetőségért, hogy ma is még hallgathatjuk a te drága szavadat. Hisszük és valljuk, hogy nem csupán emberi szavak, mondatok hangoznak el, hanem sokkal több a te drága szavad, a te drága kijelentésed, amely éltető szó, és ahogy Péter is felismerhette, hogy hová mehetnénk, hiszen örök élet beszéde van te nálad. Urunk, azért könyörgünk, hogy így válhasson sokak számára ebben a drága gyülekezetben is a te szavad, az örök élet beszéde. Örök élet beszédévé. Urunk, kérünk azért, hogy légy velünk ebben az órában. Kérünk azért, hogy megnyithassuk előtted szívünket, értelmünket, és ne csak hallgatói, hanem megtartói is legyünk a te szavadnak. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Péter első levelének 3. fejezetében, a 8. verstől a következőképpen. Végezetre minnyájan legyetek egyértelműek, rokonérzelműek, atyafi szeretők, irgalmasak, kegyesek. Nem fizetvén gonosszal a gonoszért, avagy szidalommal a szidalomért, sőt ellenkezőleg áldást mondván tudva, hogy arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Mert aki akarja az életet szeretni, jó napokat látni, tiltsa meg nyelvét a gonosztól és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól és cselekedjék jót. Keresse a békességet és kövesse azt. Mert az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak könyörgésein. Az Úr orcája pedig a gonoszt cselekvőkön. És kicsoda az, aki bántalmaz titeket, ha a jónak követői lesztek. De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok, azoktól való félelemből pedig ne féljetek, se zavarba ne essetek. Az Úristen pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel. Jó lelkiismereteket lévén, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, megszégyenüljenek, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó életeteket. Mert jobb, ha jó cselekedve szenvedtek, ha így akarja az Isten akarata, hogy nem gonoszt cselekedve. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaza nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen, megölettetvén ugyan test szerint, de megelevenítettvén lélek szerint. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, ahogy említettem, bevezető köszöntésben Szent Háromság ünnepe utáni 5. vasárnapunk van, és ennek azt a címet adták, hogy hívás bizonságtételre. És ma arról hallhatunk, hogy a Krisztusban hívő ember, a Krisztusra építő ember élete hogyan tellik, hogyan él. Nem máról holnapra, nem ahogy esik úgy puffan, nem nihilista módon, nem habzsolja az életet, nem szambázik a világ és a hívő élet között, hanem tükröződik Krisztus az életén. Ahogy Krisztus sem szambázott a világ és az atya között, vagy nem volt benne megfelelési kényszer a farizeusok felé, hanem az atyának engedelmeskedve járt azon az úton, amely előtte kedves volt. Így tehát ma a bizonságtevő életről lesz szó. Hogyan él a Krisztusban hívő ember? Előjáróban el kell azt mondani, És ez a mondat segít megérteni a hívő élet nehézségét, amit Jézus is megmondott. Idézem János evangéliumát, két igét. Jézus mondja, én az én atyám nevében jöttem, és nem fogadtatok be engem. Vagy egy másik helyen, és a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Jézus egész élete folyamán megvetett volt többnyire, a meg nem értés vette körül. Olyan döbbenetes az a két mondat a Bibliában, amely szintén tükrözi a Jézushoz való hozzáállást. Idézem Márk evangéliumának 6. fejezetét, nem is tudott itt, mármint Názáretben Jézus egyetlen csodát sem tenni, azon kívül, hogy néhány beteget kezét rájuk téve meggyógyított. Csodálkozott is hitetlenségükön. Vagy János evangéliumának 12. fejezetében ezt olvashatjuk, és noha ő ennyi jeltet előttük, mégsem hittek ő benne. Ha Jézus ezekkel szembesült nap mint nap, hogy ne kellene a hívő embernek is mindezeket átélnie? Sok meg nem értés, rágalmak, szitkozódások, rossz indulatok. Péter apostol levelében ezért kerül elő ez a téma újra. Erről ugyan már beszélt Péter apostol a levelében, de úgy látszik annyira égető, annyira sürgős ez a kérdés, annyira csüggesztő problémája volt ez a gyülekezet számára, hogy megint visszatér rá. És a szövegből pontosan megalapítható, hogy mi bántotta, mi keserítette el a levél olvasóit. Gonoszul bántak velük, szidalmazták, különböző bántalmazásokban részesültek, szenvedtek az igazságért, rágalmazták őket, mint gonosztevőket, gyalázták az ő Krisztusba való életüket. Szóval mindenféle emberi rosszindulat, sértés, szenvedés, meg nem értés, gáncsoskodás vette körül őket, mint keresztényeket. És sokat kellett szenvedniük a környezetüktől. Nem testi szenvedésükről van szó, nem olyanról, ami betegség vagy gyász okoz, hanem olyanról, amit az emberek okoznak egymásnak, amivel egyik ember nehézzé, fájdalmassá, kibírhatatlanná tudja tenni az életét a másik számára. Olyanról, amit a veszekedés, a rágalmazás, a pletykálás, a gyanúsítás, a durva szavak, a szidalmazás okoz. Olyan döbbenetes volt számomra, éppen néhány nappal ezelőtt jött hozzám a hír, mert hát nagyon picike ez a Nyíregyháza, meg picike ez a Bokortanya világ, aztán minden hír előbb-utóbb eljut emberekhez. Néhány héttel ezelőtt az ifjúságunkkal és a konfirmandusokkal egy ilyen after partyt, egy ilyen grill partyt szerveztünk, és hát bevalljuk őszintén, hogy elhúzódott ez, belehúzódott az éjszakába, olyan este 10-11-ig voltunk együtt, ott grilleztünk, szalonnát sütöttünk, ott voltunk az imaház előtt a szalonna sütőnél, beszélgettünk, játszottunk, tényleg jól éreztük magunkat, és visszajött a hír, éppen néhány nappal ezelőtt, hogy hát ott az evangélikus imaházban, ott a fiatalok alkoholizáltak, berúgtak, aztán dáridóztak, és az ember első reakcióaként azt mondja, hogy hát oda megy az illetőhöz, mert hát a forrás az adott volt, mert tudtam, hogy kiről van szó. Aztán gondoltam, hogy beszélek vele. Mire alapozta ezt? Aztán utána, amikor az ember egy kicsit lenyugszik, akkor azt mondja, hogy fölösleges. Fölösleges. És ha sokszor az ember ilyen rágalmaknak van kitéve, nyilván nem csak a lelkipásztor, a gyülekezet, a hívő emberek, és sokszor ott van az a meg nem értés, és aztán ott van a szidalmazás, a gyanúsítás, és lehetne sorolni. És azt hiszem, számunkra sem ismeretlen az ilyenfajta szenvedés. Szinte azt lehet mondani, hogy minden más szenvedést könnyebben eltűr az ember, mint azt, amit az emberi rosszindulat okoz neki. Ez a szenvedés sokkal több ember életének a hátterében ott van, mint gondolnánk. És talán a te életedben is ott van, drága testvérem. Talán a tiédben is ott van a szidalom, a rágalom, a bántalmazás, a gyalázás, micsoda a bomlasztó erők ezek, szétválasztják a jó szomszédokat, behatolnak a családi életekbe, terhessé teszi a hivatali munkát, egymás ellen uszítják a földrészeket, hogy mennyi szenvedést tudnak emberek embereknek okozni. Nos, tehát ebbe a problémába szól bele most Isten igéje. Azt mondja, hogy ilyen helyzetben is, sőt, éppen ilyen helyzetben a Krisztus evangéliumához méltó módon viseljétek magatokat. Igen, éppen az ellenségeitekkel szemben. Mert könnyű, drága testvérek, könnyű, komfortos keresztény életet élni, könnyű hívő közegben Krisztust felvállalni, könnyű a hegyen jól érezni magunkat, na de Krisztus nem belterjes keresztényeket hívott el, hanem azt mondta, hogy menjetek széles a világba. És ebben a világban ilyenekkel fogtok szembesülni. Mert könnyű, drága testvérek, a hegyen lenni, ugye? Ismerik a történetet, ó, hát építünk sátrat ide is, meg oda is, meg amoda is, aztán jól fogjuk itt érezni magunkat. És ott a Jézus azt mondja, nem, le kell menni a bölgybe. Le kell menni. Föl kell vállalni. Könnyű hívőnek lenni itt a templomban, nem itt mindenki hívő. De drága testvérek, ha kilépünk a kapun, a templom ajtón, akkor mennyi mindennel találkozik az ember. Na de Jézus nem azt mondta, hogy nekünk a hívő életet a templom falain kell megélni, falain belül kell megélni. Nem, azt mondta, hogy menjetek szélesebb világba. Hogy ott legyetek só és világosság. Hogy ott éljétek meg a krisztusi életet. De itt a legkönnyebb a hívő életet megélni. Péter szavaira emlékeztetnek ezek a gondolatok. Amikor Péter azt mondta, te hogy neked nem szabad meghalni, hát én az életemet odaadom. Milyen könnyű volt ott hívő közegben, ott a tanítványok mellett, így kell beírni azt mondani, hogy uram, én az életemet odaadom, kész vagyok érted meghalni. És amikor volt egy kis csoportváltás, már nem a tanítványi körben, hanem ellenséges körben, ellenséges viszonyok között, amikor ott volt a számonkérés, hogy nem te vagy az a názáreti követő? Nem te vagy az a fiú? Akkor még kész volt esküdözni is, és letagadni Jézust. Tudjátok, drága testvérek, erről van szó. Jézus azt mondja, hogy menjetek szélesebb világba, és éljetek ott Krisztushoz méltóan, keresztényekhez méltóan, Krisztus követőkhöz méltóan. Pál apostol azt mondja, legyetek fedhetetlenek és tiszták. Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok a világon. A Krisztusban hívő ember Krisztus világosságát ragyogja be az életével, a szavaival, a gondolkodásával, a megjelenésével, és ragyog ebben az életben, mint csillagok az égen. Ezért mondja Pál apostol, tudjátok, drága testvérek, kedves hívő, nyíregyházi hívő nép, nektek ragyogni kell, mint csillagok az égen. Itt Nyíregyházán, vagy ott, ahol Isten elhelyezett benneteket a családban, a munkahelyen is lehetne sorolni, ott kell fényleni és ragyogni, mint csillagok az égen. És Krisztust ragyogja be a munkahelyén, a családjában, a munkájában, a tárgyalásában, a szolgálatában, a beszédében, hogy Krisztus jelenik meg ott, ahol krisztusi életet szeretnének élni. És ehelyett tudjátok sokszor, mit lehet tapasztalni? Mintha sok hívő élete ketté szakadna. Másképpen él a gyülekezetben, és másképpen él a munkahelyén vagy a családjában. Elítéli a trágás szavakat a gyülekezetben, nagyban bólogat, mikor a lelkész az ige alapján a tiszta beszédről prédikál, még talán tudja is Jakab leveléből a 3. fejezet, a nyelv bűnei, nagy bólogatások, hogy mekkora igaza van a lelkipásztornak, de a munkahelyén, a családjában vagy a gyülekezeten kívül még hipóval sem lehet kimosni a száját, úgy fröcsög és olyan csúnyán beszél. A házasságát méltatja, a karikagyűrűjét forgatja, simogatja, és karol szeretettel a feleségébe a gyülekezetben, de a feleségétől távol a gyülekezeten kívül félreérthető gesztusokat tesz, flörtöl hízeleg más nő jelenlétében. Tudjátok, drága testvérek, az ilyen nem hívő, hanem el akarja magával és másokkal hitetni, hogy ő hívő. És tudjátok, hogy mennyi ilyen ember van? Mennyi ilyen ember? Hogy mennyi beszélgetésben lepleződik le a szívnek az indulata, A Krisztust ragyogó élet az nem ilyen. Az nem ilyen. És ezért írja Péter, figyeljetek minden egyes szavára. Ezért írja Péter, hogy legyetek egyértelműek, legyetek rokonérzelműek, azaz együttérzők, legyetek atyafi szeretők, azaz testvér szeretők, legyetek irgalmasak, legyetek kegyesek, azaz alázatosak. Sokszor ez az egyértelműség hiányzik az emberek életéből, különösen a hívők életéből. És föl lehet tenni a kérdést, hogy egyértelműen látszik-e, hogy Krisztussal járok. Föl lehet tenni a kérdést, hogy egyértelműen látszik-e, hogy ő az életemnek az alapja. Egyértelműen látszik-e, hogy ő az életemnek a mozgató rugója. Egyértelműen élek-e? Tegyük fel ezt az egyszerű, fontos kérdést, hogy egyértelműen élek-e? Vajon egyértelműen beszélek-e? Vagy az életem kétértelmű, félreérthető? Tudjátok, az egyértelmű szóban benne van az egy szó. Az egy. Ami azt is jelenti, hogy nem kétfelé sántikál, hanem egy irányba megy, egy úton jár a Krisztus útján. Az egyértelmű azt is jelenti, hogy nem fér hozzá kétség, nem félreérthető, nem tesz kétértelmű kijelentéseket, a szavai, az élete azok nem kétértelműek, hanem egyértelműen látszik, hogy hova tartozik, hogy kinek az oldalán áll, hogy kit követ, kinek engedelmeskedik, kit szeret és kihez ragaszkodik. Ez olyan, drága testvérek, mint a házasság. Ez olyan, mint a házasság. A köszöntésben említettem Ildikó nénit és Jóska bácsit, elnézést kérek, talán nem veszik zokon, ha kiprédikálom őket. Ha Ildikó néni vagy Jóska bácsi kétértelmű házasság életet élt volna, akkor nem ünnepelnének 56 évet együtt. És Orsolya és Attila, tőlük is elnézést kérek, hogy kiprédikálom őket. Azzal a szándékkal indultak el a házasságban, hogy ők egyértelműek. Egyértelműen mondták tegnap itt az oltár előtt, hogy szeretem, hogy akarom, hogy kész vagyok. Egyértelmű volt? Legalábbis én jól hallottam, de szerintem Attila is, meg Orsi is jól hallotta. És a nász nép is jól hallotta. És ez az egyértelműség kell, hogy végig húzódjon az életükön. És erre az egyértelműségre van szükség nem csak a házas életben, hanem a hívő életben. Hogy drága testvérek, ne legyünk kétértelműek. Hogy nehogy félreértsék emberek. Isten mentsen meg bennünket attól, hogy ilyen szélingattan átszálok legyünk. Isten mentsen meg bennünket. Ahonnan fúj a szél, akkor a másik irányba dőlünk, vagy abba az irányba, és akkor szépen így dőlünk ide-oda-amoda. Tudjátok, ezért írja Péter apostol, hogy legyetek egyértelműek, hogy a ti hívő életetek legyen egyértelmű, érthető, látható, tapasztalható, hogy éljétek meg azt, ami le van írva az igében. Tudjátok, a bizonságtevő élet az egyértelmű megvallás és iránymutatás. Az egyértelmű megvallás és iránymutatás. Szívvel elhiszem és szájjal megvallom, hogy Jézus Krisztus Úr, ahogy olvashatjuk a Római Levél 10. fejezetében. És amit szájjal megvallok, arról leginkább az életem prédikál. És olyan hitvallókra van szükségünk, akik nem csupán érthetően beszélnek, hanem akiket nem lehet félreérteni sem. Olyan hitvalló emberekre van szükség, akik egyértelműen beszélnek és egyértelműen élnek. Mert a kétértelmű dolgokból van elég bőven ebben a világban. De a hívők ne legyenek ilyenek. A hívők ne legyenek. Ne legyenek félreérthetők. Nem olyan régen, és ne értsék félre a drága testvérek, nem valami mellett akarok kiállni, vagy valami ellen, nem, hanem csak magát a szituációt szeretném egy kicsit bemutatni a kedves testvéreknek. Sajnos szomorúságunkra az evangélikus egyházban, nem a magyarországi, hanem a lett evangélikus egyházban hoztak egy döntést, hogy nőket nem szentelnek lelkészé. Nyilván erről megvan az én szubjektív véleményem, szomorú vagyok emiatt, de elfogadja az ember a döntést. Na, a Magyarországi Evangélikus Egyház, különösen a női lelkészei, gyorsan egy ilyen demonstratíve módon összehívtak egy ilyen kis csoportot, és a Deák téren demonstrálták, hogy ők ezzel nem értenek egyet. Ami nyilván lehet erről szó, meg is történt. Csak úgy végig gondoltam azt, hogy milyen gyorsan szerveződött ez, de néhány hónappal vagy egy-két évvel ezelőttkor, mondjuk az Amerikai Evangélikus Egyház, vagy a skandináv országok, vagy Németország, amikor leszbikus püspök lett, vagy amikor a homoszexuálisokat elfogadták, hogy őket megáldják, akkor hirtelen nem jött ilyen demonstráció. Akkor olyan félreérthető dolgok voltak. Ittan egyértelműen megmondták, hogy ellenzik azt, hogy nőket nem ordinálnak. És ez meg nem jött elő. Hogy bizonyos dolgokban akarunk egyértelműek lenni, bizonyos dolgokban meg kétértelműek akarunk lenni. Tudjátok, az Isten országában ilyen nincs. Ilyen nincs. Az Isten országában tudjátok, mi a legfontosabb? Hogy az Isten igéje az egyértelmű legyen számomra, és az Isten igéjét egyértelműen tudjam megélni. És legyen egy egyértelmű látásom a tekintetben, hogy Uram, Te mit akarsz, hogy cselekedjek? Hol akarsz engem látni? És ezért nagyon fontos, hogy olyan emberekre van szükség, akik érthetően beszélnek, és akiket nem lehet félreérteni a cselekedeteik alapján sem. Olyan hitvallókra, olyan bizonságtevőkre van szükség, akik érthetően élnek Krisztussal. Nem mutatvány a keresztény életük. Tudjátok, hogy hány ilyen mutatványozó van az egyházunkban? Nagy mutatványok, meg csinnadatrák, csak az életük nem arról szól. Nincs egyértelműség az életükben. És nem mutatvány a keresztény életük, hanem igei tartalommal van megtöltve, mert ez a lényeg. Hogy igei tartalommal legyen megtöltve az én életem. Akik az írott igét elkezdik élni. Mert hát itt le van írva ebben a könyvben. Le van egy olyan mondat írva, hogy a betű megöld, a lélek megelevenít. Hogy a hívő embereknek arra van szükség, hogy ami le van itt ide írva, ebbe a Bibliába, ami le van írva, azt elkezdjék élni. Élni. Hát több helyen elmondtam, nem tudom, hogy ebben a gyülekezetben elmondtam, de nekem nagyon-nagyon sokat jelentett. Valahol olvastam ezt a történetet, és ez nagyon-nagyon megragadott engem. Volt egy misszionárius, aki kiment Indiába, és ott nagy missziót végzett, és elment különböző faluba, különböző városokba, és egyik faluba hirdette az Isten igéjét olyan erővel, olyan hatalommal, és beszélt Jézusról, hogy kicsoda Jézus. És beszélt arról, hogy Jézus mit tett, hogy hogyan tudott irgalmas lenni, hogyan tudott megbocsátani, és hogyan tudott szeretni. És a prédikáció közben elég hevesen prédikált az ige hirdető. Prédikáció közben föláll egy ilyen kis tökmag gyermek, és azt mondja, hogy jaj, hát én ezt a Jézust ismerem, hát ez a szomszédom. Többen nem értették. Misszionáriusnak volt annyi lelki látása, azonnal értette. Mert volt egy olyan ember abban a faluban, aki megélte azt, amit Jézus mondott. Hogy úgy élt, hogy úgy beszélt. És tudjátok, erre van szükség, hogy az írott igét, azt meg tudjuk élni az életünkben. Erre van szükség, hogy egyértelmű legyen az életünk, a keresztény életünk, a Krisztusban elrejtett életünk. Milyen jó lenne, drága testvérek, hogyha rólam is elmondhatnák, vagy a drága testvérekről is elmondhatnák, hogy fú, hát az én szomszédom az olyan, mintha Jézus lenne. Mert úgy él. Mert úgy tud szeretni, úgy tud irgalmas lenni. Úgy tud megbocsátani, úgy tud békességet teremteni. A szavaival, a megjelenésével, a tetteivel. Milyen jó lenne, drága testvérek, ha ilyen egyértelműen tudnánk megélni a keresztény életünket. Tudjátok, Spurgeon egyszer azt mondta, hogy a bizonságtétel olyan étel, amit forrón kell tálalni, ha langyos, akkor csak undort kelt. És így van ez, drága testvérek. Így van ez. Ezért mondja az ige, olyan döbbenetes, és annyira leleplező, amikor azt mondja Jézus, hogy így mivel se nem vagy hideg, se nem vagy forró, hanem langy meleg vagy, ezért kivetlek téged az én számból. Mivel a te hívő életed nem egyértelmű, hanem kétértelmű, meg félreérthető, meg langy meleg, meg ide is húzol, meg oda is húzol, ezért kivetlek téged az én számból. És ez ebben a világban undort kelt. Higgyétek el, drága testvérek, egyszer Icé és István bácsi mondta, és engem nagyon megdöbbentett ez a mondata, hogy, hogy azok, akik mindig a világhoz akarnak igazodni, akiknek az életük hiteltelen, azoknak az élete nem lesz vonzó a világ számára. De azok, akik komolyan veszik az igét, akik meg akarják élni az Isten szavát az életükben, azokra majd föl fognak nézni. Éppen a múlt heti ige az, ami ezt támasztja alá. A Római Levél 8. fejezetében azt olvassuk, hogy a világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Higgyétek el, a világ sóvárogva várja az egyértelmű hívőket. A kétértelmű meg félreérthető hívőkre nincs szükség. Azokkal Jézus sem fog tudni mit kezdeni. De a világ sóvárogva várja az egyértelmű hívőket, akik megvallják. Néhány nappal ezelőtt mesélt egy lelkész kollégám, azt mondta, hogy amikor bányában dolgozott, és amikor még kommunista idők voltak, és hát tudjuk, hogy régen is így ment, ma is így ment sokszor, hogy ott a bányában ilyen vasakkal, meg különböző dolgokkal dolgoztak, és az a lényeg, hogy valamire volt szüksége ennek a lelkésznek, akkor még nem lelkészként szolgált, hanem bányamérnök volt, vagy bányász volt, és oda ment az egyik kollégá, és azt mondta, hogy figyelj majd, tehát itt van, vidd nyugodtan haza. Vidd nyugodtan haza. És azt mondta, ne haragudj, hát nem viszem haza, kifizetem. Megveszem, kifizetem, és hazaviszem. Nem kell, majd én elrendezem. Értsd már meg, hogy nekem ez nem kell, így nem kell. Mert ha elfogadta volna, a következő héten fogást találtak volna rajta. És hány ilyen van? Sokszor még hívő körökben is. Lebotoljuk meg, leesik a raklapról, meg ismerjük ezeket a dolgokat. Egyértelműnek kell lenni, hogy a hívő az kinek engedelmeskedik, hogy kinek akar tetsző életet élni. A bizonságtevő élet, az tudjátok, drága testvérek, az Krisztus felvállalása. Ahogy Krisztus felvállalta azt a felvállalhatatlan életemet ott a kereszten, ahogy Péter írja, mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaza nem igazakért. Tudjátok, nekem olyan sokat jelentett az a felismerés, hogy az én életem felvállalhatatlan. Ezt ki kell mondani. Hogy felvállalhatatlan az én életem. És Krisztus ezt a felvállalhatatlan életet felvállalta. Értitek ennek a súlyát? Meg a te felvállalhatatlan életedet is felvállalta. Mekkora örömhír ez, micsoda evangélium, hogy ezt a felvállalhatatlan életet Jézus felvállalta ott a kereszten. Hogy felvállalta az életemet, felvitte a bűneimet, pedig neki nem lett volna rá szüksége, de mégis megtette. És a bizonságtevő élet az a hálából fakad, mert a hívő ember hálás Jézus Krisztusnak azért, hogy felvállalta a felvállalhatatlant. Meghalt az igaz a nem igazakért, a bűntelen a bűnösért. Drága gyülekezet, kedves testvérek, vegyük komolyan az Isten szavát, építsük be az életünkbe, váljék láthatóvá Krisztus az életünkön, és legyen egyértelmű az életünk, és legyen egyértelmű minden egyes szó, ami elhagyja az ajkunkat. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, hálásak vagyunk azért, hogy Te engedelmességben éltél, az Atyának engedelmeskedve, és hálásak vagyunk azért, hogy az egész életed erről az engedelmességről szólt. Nem voltál megfelelési kényszer alatt, nem akartál megfelelni ennek vagy annak vagy amannak, hanem az egész életed egyértelmű volt. Egy irányba mentél, az engedelmesség útján. És adunk, hogy az életünk ne legyen félreérthető, ne legyen kétértelmű, hanem egyértelmű, neked engedelmeskedve tudjunk járni az élet útján. Amen.